Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm dr. Téglás Péter, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mindig friss csemegét hozol nekünk, jobbnál jobb könyveket és filmeket. Ma mi lesz?
Hát most nem friss csemege, de egészen különleges dolgot, egészen különleges regényt, illetőleg az ahhoz kapcsolódó filmet ajánlanám a hallgatóknak a figyelmébe. A Kísértett ház Isabel Allende műve. Én úgy gondolom, hogy főleg az általam olvasott kritikákra is támaszkodva állítom, hogy a Kísértett ház a 20. századi dél-amerikai irodalom egyik kiemelkedő alkotása.
Pedig Dél-Amerikából rendkívül gyönyörű regények származnak,
egész
születtek.
Egész pontosan így van. És tulajdonképpen van is bennem egy szorongás, hogy vajon én ezt a feladatot meg tudom-e oldani. Találtam nagyon színvonalas leírásokat és kritikákat a Kísértett házról. Egy Fülöp Anna nevezetű 2012-es kritika, ami egyébként a linket az internetes felületre föltettem, azt mondja erről a könyvről, hogy Chile 20. századi történetéről született ez a könyv. Nehéz bármit is mondani a történetről, mert szerintem ez a tipikusan olyan kategóriába tartozik, ezt idézem a kritikából, amit képtelenség röviden és címszavakban kifejteni. A hosszabb cselekmény leírás pedig véleményem szerint egyáltalán nem adja vissza azt, hogy milyen gondolatok, érzések kavarognak az ember fejében olvasás közben. Hát egy kicsit meg is ijesztett ez a kritika, hogy akkor, ha ezt lehetetlen is valóban lehetetlen, akkor hát hogyan birkózom meg ezzel a feladattal? Megrökönyödésemet tovább növeli, és a szorongásomat, hogy a kritikában szó van arról, hogy azonos értékű, maga a könyv azonos értékű, Gabriel García Márquez 100 év magánya című, és ezért helyeseltem nagyon, amikor említetted, hogy a dél-amerikai irodalom az egy nagyon izmos, nagyon számottevő irodalom. Egyébként azt ajánlja ez a tudós irodalmár, hogy hát először inkább a Kísértett házat olvassuk el, és utána a 100 év magány, mert egy kicsit könnyebben olvasható, de mélysége, irodalmi értéke csak ehhez fogható. Hadd tegyem hozzá, hogy a másik nagy kedvenc dél-amerikai íróm, ugye Lossa, módszere is föllelhető ebben a könyvben. Tehát ezek szellemi rokonok. Én úgy gondolom, szellemi rokonságról van szó. A történetmesélésük nagyon sok vonatkozásban hasonló.
Ismerték egymást? Kortársak voltak egyéb iránt?
Szinte teljesen biztos vagyok, hogy ismerték és ismerik egymást. Lehetetlen. Tehát ilyen
szellemóriások nem élnek külön.
Nem lehet titokban tartani azt, hogyha valaki ilyen babírokkal rendelkezik. Tehát Chile 20. századi történetéről van szó. Első számú érdekessége az, hogy nem tartalmaz dátumot. Nem terheli meg az olvasót azzal, hogy ez a dolog mondjuk a 10-es évekhez kapcsolódik, amikor Európában dúl az első világháború, ezek az események a két háború közötti eseményekhez kapcsolódnak, és a második világháborúhoz kapcsolódó eseményeket sem nevesít. A sorok között természetesen lehet tudni, hogy Chile modernizációja, és egyáltalán az események egymás utánisága az milyen időszakban, milyen európai eseményekhez kötődően történik. Chile ebből a szempontból szerencsés, mert hát ugye mind az első, mind a második világháborúból kimaradt. A szerencse szónak az alkalmazása talán nem teljesen fedi azt a sorsot, ami a chileieknek kijutott. Egyébként egy gyönyörű, szép ország, én szerintem a világ egyik legszebb országa, meg ez egyik legfurcsább ország. Tehát ugye a Csendes-óceán partján, lényegében a kontinens közepétől egészen a Drék átjáróig egy ilyen keskeny sávban húzódik Chile, jókora nagy ország egyébként az Andok lábánál, de maga a regény tulajdonképpen egyetlen chilei földrajzi nevet említ, ez is valahol az Isten háta mögötti falu, de még csak a főváros sem, Santiago de Chile-t sem nevesíti, kizárólag a fővárosként emlegeti. Nem említi meg azokat a valóságos történelmi szereplőket, akik szintén részei a történetnek. Pablo Neruda, ő csak költőként szerepel a
milyen
leírásban.
Érdekes.
Igen, az elnök, ugye Allende, szintén csak elnökként szerepel. Ugye itt azért már rögtön mindjárt el is árultam magamat, hogy Isabel Allende az író, és természetesen rokona az elnöknek. Majd ki fogok térni ugye a Chilének ez a borzasztóan tragikus időszakára, és hogy mi adja ezt a belső késztetést az írónőnek ahhoz, hogy kiemelten foglalkozzon azzal az eseménnyel.
Chile történetéhez kapcsolódóan egy dél-amerikai regényről, méghozzá Kísértethez című regényről és az ebből készült nagyszerű filmről hallhatunk dr. Téglás Pétertől. Maradjanak velünk, hiszen csemegét ajánl ismét.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai ajánlónkat, melyben csodálatos film és azon könyv, melyből született a film, Kísértethez címmel ajánl nekünk most filmet és könyvet egyszerre dr. Téglás Péter. Chile történetéről van szó, halljuk a folytatást.
Tulajdonképpen ugye a kritikus megjegyzés ellenére szeretnék néhány történetet magából az egyébként nagyon kacskaringós történetből kiemelni, mert azért a lényeg természetesen megragadható. Két családnak a sorsán keresztül mutatja be Chilének ezt a 20. századi történetét. Az egyik család a Severo del Valle nevezetű fővárosban élő, jómódú, tekintélyes család, akiről hát ugye azt kell tudni, hogy mindazok ellenére, hogy jómódú, hogy ugye viseli a del szócskát, tehát magyarul nemesi származású, liberális és szabad demokrata. És aztán egy idő után úgy dönt, hogy még politizálni is elkezd, tehát szenátor lesz belőle. A másik pedig a Trueba család, Esteban Trueba az egyik főszereplő, meghatározó szereplője. Tehát ő a súlypontja ennek a regénynek. A kapcsolódás a két család között úgy jön létre, hogy a Valle családban számos gyermek születik. Két nő azonban egészen különleges képességekkel rendelkezik. Tehát ugye Róza annyira szép lány, de már gyerekként is annyira szép ez a gyerek, hogy tulajdonképpen nem is evilági teremtés. Mindenki rácsodálkozik, még legyingetnek is gyerekkorában, hogy persze majd, amikor felnő, akkor biztos el fog hízni, meg patanásos lesz a bőre, meg minden el fogja csúfítani, de nem csúfítja el, hanem egyre szebb lesz. Na most ugye a túl nagy szépség sem mindig áldás, mert a férfiak egész egyszerűen nem mennek a közelébe menni. Tehát elképzelhetetlennek tartják, hogy ez a festményszerűen szép nő egy közönséges férjűvel egyszerűen szóba. Na most ez a másik szereplőnk, Trueba, olyan szerelmet érez ez a lány iránt, annak ellenére, hogy hát egyébként nem ismerik egymást, hogy követi az utcán, mögé ül a villamoson, és figyeli a nyakának az ívét, a vállának az ívét, és hát egy idő után fogja magát, és beállít a családhoz, és bejelenti, hogy ő szeretne ennek a lánynak udvarolni. Na most tehát a probléma csak az, hogy a Trueba család egyébként nem egy jelentéktelen chilei család, de egy mi haszna semmire kelő apa elverte a család vagyonát, kegyetlenül viselkedett a feleségével, a gyerekeivel, már időközben meghalt, és hát nyomorba jutottak. Trueba azonban hihetetlen nagy akarattal rendelkező fiatalember, egyedül, tizenéves fiatalként gondoskodik az anyjáról és a nővéréről. Na most ugye kopottan és ugye soványan megjelenik ennél a jómódú családnál, és a tündérszép leánynak megkérje a kezét, és az, hogy udvarolhasson. Na most valóban ugye kicsit el tudom képzelni, hogy hát hogyha én lányomhoz valaki beállít, hát úgy rúgnám ki, hogy a lába nem éri a földet, de ez a család nem rúgják ki. Hát jó, hát hogyha ő így gondolja, akkor próbálkozzon meg vele, rögtön mindjárt megígéri az apának, hogy rendkívül kemény munkát fog végezni, és ebből a gödörből, ahova a felelőtlen apa juttatta a családot, ki fog kapaszkodni. És lám, meg is történik, elmegy egy aranybányába dolgozni, és borzalmas, emberfeletti erőfeszítéssel, és nagyon sanyarúnyú körülmények között egyre följebb jut, és anyagilag is javulnak a körülményei. Csak hogy időközben történik egy szörnyűséges, tragikus esemény. A Valle családból ugye az apa politikus lesz, népszerűségre tesz szert, de hát ugye nem mindenki egyformán szereti, ahogy ez már a politikusoknál lenni szokott. Kap ajándékba valakitől, a tisztelőitől egy sültmalacot, leteszik a nagykapu elé a sültmalacot, és mellé egy pálinkás butykost. A malacot elfogyasztják jó étvágyjal, a butykosból meg ez a gyönyörű szép lány kitudhatatlanokból belekóstol, és két nap múlva meghal. Fölboncolják, és kiderül, hogy irtózatos mennyiségű patkányméreg volt a pálinkában. Tehát magyarul valami politikai ellenfél, valami aljas politikai ellenfél, nem derül ki egyébként a regényből, így akarja eltenni az útjából az apát, mert nyilván az apának szánják,
nyilván.
És nem annak a szerencsétlen lánynak. Hát hazatér Trójába, és hát elmondhatatlan gyászt érez. Hát beleőrül abba, hogy ez a lány meghalt, és ott hagyja a bányát, és még a családi vagyomból megmaradt valahol tényleg ott az Andok lábánál valami szörnyűségesen kietlen kis birtok, amelyben a korabeli kastély is már beomlott, és olyan szörnyűségesen szegény indiánok meg meszticek élnek ott, hogy tulajdonképpen semmit nem ér az egész. Ő megjelenik, óriási kemény munkával és kegyetlenséggel, tegyük hozzá, kegyetlenséggel ezeket az embereket munkára szorítja. És ebből a birtokból egy mintagazdaságot csinál. Egy gyönyörű mintagazdaságot, hogy újjáépíti a kastélyt. Rájön arra, hogy nem csak dolgoztatni kell ezeket az embereket, hanem etetni is kell, gondoskodni kell az egészségükről, tehát orvosi ellátást biztosít. Nem lehet teljes tudatlanságban tartani őket, tehát az iskoláztatásukról is gondoskodik, de ennyi. Hogyha ott aztán valaki elkezdene e fölé nőni, ne talán politikai jogokat elkezdene követelni, hát azért a 20. század mégiscsak arról szól, hogy egyfajta politikai ébredés is történik, még ilyen helyen is, mint Chile, azokat egyszerűen agyonlövi, vagy agyonveri. Hát azért ez egy félfeudális állam, tehát ott mondjuk a csendőrség azért az urasággal szemben elképzelhetetlennek tartja, hogy föllépjen. Lényeg az, hogy egy mintagazdaságról van szó, anyagilag megerősödik, nagyon tekintélyes ember lesz.
Kísértett ház című regényről és a belőle készült filmről hallanak ajánlót. Jöjjön most egy kis zene, és dr. Téglás Péterrel hamarosan tovább beszélgetünk.
Vend és olvasd, könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A Kísértett ház című regényről és filmről hallunk ajánlót dr. Téglás Pétertől, amely mindkettő mestermunka, mind a regény, mind a film. Folytassuk a történetet.
A lényeg az, hogy hát ugye egy fiatal emberről van szó, aki azért eléri a sikereit, most már fizikai értelemben is jó módban él, rendesen öltözködik, rendesen táplálkozik, női partnere viszont nincsen. Na most ez a nagyon kíméletlen, önmagával és a környezetével is kíméletlen férfi ezt a problémát megoldja. Hát vagy a bordélyházba jár el, a közeli városka bordélyházába jár el, vagy egész egyszerűen ugye ott a parasztok között van egy-két szemre való lány, megy az úton, ő a lóval utoléri, leugrik, belerántja az árokba, és megerőszakolja ezeket a lányokat. Hát borzongató egyébként.
Igen, hát a félfeudalizmus nem volt egy leányálom.
Hát nem volt egy leányálom, és hát számos házasságon kívül gyermek születik. Aztán az egyik Pancha Rodrigueznek az unokája, aki aztán majd a későbbiekben egészen borzalmas szerepet fog betölteni a Trueba család életében, de hát arról majd egy kicsit később. A lényeg az, hogy egy idő után belátja, hogy hát ez így nem mehet tovább. Tehát azért mégiscsak kellene egy tisztességes feleség, aki azért itt a háztartásról is gondoskodik, és őnek is ezeket a nagyon rossz hajlamait egy kicsit háttérbe szorítja, és eszébe jut, hogy a Valle családban van egy másik gyerek is, van egy másik lánya, Clara, aki hát egy olyan kis csúnyácska, kis vézna gyerek, akinek tetejében ilyen transzcendens tulajdonságai vannak, tehát át tud lépni az irracionálisba, egy másik világba. Így például képes arra, hogy a sótartót vándoroltassa szellemével az asztalon. Na most hát ez ugye a család úgy oldja meg, hogy hát vendégek vannak, és akkor a sótartó elkezd vándorolni az asztalon, akkor a Klárát valamelyik családtag jó alaposan oldalba böki, hogy ne szórakozzon már. Na de hát ugye ettől mindenki elkép. Ugye mindenki keresi ennek a lánynak a kegyeit, mert nem csak a sótartóval képes ezt a csodát megvalósítani, hanem jövőbe lát. Tehát olyan dolgokat jósol meg, amely hihetetlen, egyebek mellett a saját nővérének a halálát is látja előre, csak nem tudja megfogalmazni, nem is hiszik el neki, csak azt veszik észre, hogy a gyerek nagyon letört. Na most, amikor a Trubea megjelenik, hogy na jó, hát akkor, hogyha Róza meghalt, akkor jó lesz a másik lány is, az a kis csúnyácska, ránéz, közben ez a lány is gyönyörű szép lesz. Talán nem annyira szép, mint a Róza, de nagyon szép. Na most hozzáteszem, majd néhány szót szeretnék ejteni magáról a filmről. Parádé és színészgárda alakítja, Meryl Streep az, aki a Klárát alakítja, és hát valóban gyönyörű. Egy egészen fantasztikus házasság jön létre közöttük. Olyan mélyen vonzódik a feleségéhez, élete végéig egyébként, olyan mélyen vonzódik a feleségéhez, hogy ez szinte hihetetlen. Ami persze nem akadályozza meg abban a kedves férjet, hogy ne legyen nagyon durva és goromba. Nem akadályozza meg abban, hogy egy nagyon csúnya összeveszéskor meg ne üsse és méghozzá erősen meg ne üsse a feleségét. Egyébként az asszony éppen ez a különleges képességei révén tudja kezelni ennek a férfinak a durvaságát és borzalmas dükkitöréseit, de hát azért ezt az ökölcsapást ezt nem tudja megbocsátani neki. El is költözik otthonról, később persze visszakönyörgi a férfi, de élete végéig nem hajlandó a szavait közvetlenül a férjéhez intézni. Ez is egy egészen különleges dolog, tehát hogyha olyan közlendője van, ami a férjéhez tartozik, akkor behívja a cselédet. A cselédnek mondja, hogy mondja már meg a férjemnek, hogy arról aztán nem ír, hogy hát mert egyébként aztán változatlanul egymás mellett alszanak az ágyba, hogyha mondjuk éjszaka van valami közlendője, hogy ezt hogyan oldják meg, ezt a cselédet nem lehet mindenhez odahívni. A lényeg, hogy valóban egy egészen különleges viszony alakul ki. A lány, illetőleg az unoka is örökli az anyjának a tulajdonságait. Chile halad előre a modernizációban. A vidéki birtokon, amely ugye mint a gazdasággá lesz, időközben aztán a fővárosban is komoly anyagi sikereket ér el a férfi, aztán politikai sikereket ér el a férfi, többenten tapasztalja, hogy szocialisztikus követelések vannak. Horribile dictu itt, munkabért követelnek, különféle jogokat követelnek, szakszervezetet követelnek, hát ez olyan mértékben tudja fölkelteni a haragját és a dühét, hogy azonnal a puskához nyúl és lelövöldözi, vagy utána lövöldöz azoknak, akik ilyen agitációt folytatnak az ő birtokán. A probléma azonban az, hogy a lánya beleszeret az egyik ilyen agitátorba, a birtokon három Pedro Garcia él, három generáció, a nagyapa, az apa és a fiú. És ez a harmadik Pedro Garcia, egyébként a regényben is így hívják, a harmadik Pedro Garcia mélységes szerelemre lobban a lánya iránt. Ebből a szerelemből aztán hát gyermek születik, és amikor ezt az apa megtudja, akkor lóra pattan, puskát ragad, és keresi a Garciát, akit persze aztán a környéken eldugnak, végül, amikor megtalálja, egy nagyon-nagyon csúnya dulakodás alakul ki közöttük, és ennek során valamilyen eszközzel trójában a szenátor lemetszi két ujját a leánya szerelmének, hát aztán majdani unokája apjának.
Innen fogjuk folytatni, szerelmi bonyodalomban vagyunk, Kísértetház című regény és filmről hallunk ajánlót dr. Téglás Pétertől, zene után folytatjuk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A Kísértetház című regény és film ajánlójában vagyunk. Hát nagyon izgalmas kanyarulatokon vagyunk túl. Egy dél-amerikai regény, amely Chilének a 20. századi története is egyben. Hogyan folytatódik a regény, illetve a filmről még nem hallottunk. Csak annyit, hogy jó.
Föltétlenül szeretnék a filmről néhány szót szólni, azonban általános jellemzésként mondhatom, hogy minden szörnyű emberi konfliktus, haláleset és a többi ellenére az egész regény belengi egyfajta derű. Az emberek ilyenek, hát dühösek, megütik a feleségüket, házasságon kívüli gyermekeik születnek, és a többi. Viszont a regény egy ponton nagyon-nagyon tragikus eseményeket idéz föl. 1970-ben, ez a dátum sem szerepel egyébként a regényben, 1970-ben Chilébe elnökké választják Salvador Allende-t. Salvador Allende, aki egyébként egy profi politikus, egy abszolút szocialisztikus programot valósít meg, már-már kommunista, orosz kommunista programot valósít meg, és az amúgy is társadalmi feszültségekkel terhelt, a modernizáción igazán soha át nem ment Chilében, ez tovább növeli a feszültségeket. Hát az én korosztályom nagyon jól emlékezhet a korabeli eseményekre, hisz teli volt vele az újság, rádió, televízió, mindenki foglalkozott a chilei eseményekkel, mert 1973-ban a konzervatív és szélsőjobboldali katonatisztek egy puccsot hajtottak végre, megtámadták az elnöki palotát, és szinte mindenkit megöltek. Nem lehet tudni, hogy Allende-t megölték, vagy Allende látva a reménytelen helyzetét öngyilkos lett. Lényeg az, hogy életét veszítette. Ezt követően egy olyan rettenetes és szörnyűséges terror következik be Chile életébe, amely ebben az időszakban párját ritkította. Tehát ők kimaradtak a háborúból, de ez a katonai huntának, ez a több mint egy évtizedig tartó szörnyű regnálása emberek tízezreit nyomorította meg, koncentrációs táborokat létesített, megölték, eltűnt, közös sírba temették az embereket, rengetegen emigráltak, így egyebek mellett a könyv írója is emigrált Venezuelába. A mi történetünk szempontjából ott van jelentősége, hogy az egyik nagyon fontos katonai vezető nem más, mint Rubea szenátor házasságon kívül született gyermekének a gyermeke, tehát az ő unokája, Rubea unokája, akit ő segített ahhoz, hogy a hadseregbe bekerüljön, és ez a egyébként borzalmasan kegyetlen, nagyon rossz emberi tulajdonságokkal rendelkező fiatalember karriert csinált a hadseregbe. És a puccs idejére ezredesi rangig jutott, szinte az első intézkedései közé tartozott, hogy letartóztatta a saját unokatestvérét, tehát tudták egymásról egyébként, hogy ők unokatestvérek, és Trubbe szanátor, aki megünnepelte a katonai puccsot, aki szervezője, végrehajtója, anyagi támogatója volt egy jobboldali fordulatnak, azt veszi észre, hogy kutyába se veszik, megalázzák, őtől le is elveszik az anyagi javait, ezek a nagyon kíméletlen, mélyről jött, frusztrációval teli katonák, hát ugye Pinochet volt a hadseregnek a főparancsnok, és az ő neve fémjelezte ezeket a szörnyűségeket. Lényeg az, hogy ugye, és azért mondom, hogy nagyon elkomorul a regény erre az időszakra, mert ezt a szerencsétlen unokát elhurcolják, és borzalmasan megkínozza a saját unokatestvére. Nehéz olvasni, tehát nagy önuralmat kell tanúsítani, hogy az ember ezeket a sorokat, és belegondoljon egyáltalán abba, hogy egy nővel szemben ilyen dolgokat művelni, mint amit ezek csináltak, hát ez egészen borzasztó. Na most a szerencsétlen szenátor rohangál fűhöz fához, nem is nagyon akarják fogadni, várakoztatják órákon keresztül azt az embert, akinek köszönhetik egyáltalán, hogy megvoltak az anyagi alapjai annak, hogy egy ilyen puccsot végrehajtsanak. Végül, és ez egészen fantasztikus fordulat a regénynek, kétségbeesésébe elmegy abba a bordélyházba, ahova fiatalkorában rendszeresen ellátogatott, és ott ugye volt egy prostituált, akit különösen kedvelt, egyébként még anyagilag segített is, általános természetével ellenkezve, mert ugye egyébként nem nagyon szeretett az embereken segíteni, hogyha közvetlen haszna őrát. Elment ehhez a prostitúra, elpanaszolta, hogy az unokája valószínűleg borzalmas körülmények között fogságban van, és ez a prostituált, akinek egészen kitűnő kapcsolatai voltak a legmagasabb katonai vezetőkhöz, szemben azzal a szenátorral, aki tényleg tett valamit ezért a katonai puccsért és ezért a jobboldali fordulatért, eléri, hogy szabadon bocsássák a lányt. Tulajdonképpen a fizikai tönkremenetel határán dobják ki valahol egy szeméttelepen ezt a szerencsétlen lányt. Hát azért az egy kedvező befejezése, hogy természetesen fölépül, megbékül a saját nagyapjával, és hát közösen térnek vissza a családi birtokra. Na most az én történetmesélésem körülbelül 10%-át érintette annak a nagyon kacskaringós, nagyon-nagyon színes történetnek, amit ez a könyv tartalmaz. Tehát ugye 1982-ben jelent meg a könyv Barcelonában. Tehát ugye 82-ben még nem tudott Chilében megjelenni ez a könyv. Barcelonában jelent meg ez a könyv, és nem sokkal rá 1991-ben egy parádés színész gárdával egy Bille August nevezetű dán rendező Kísértett ház címmel leforgatta ezt a filmet, mert Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antonio Banderas, hát parádés színészgárdával, és én, aki azért mindig találok kifogást a regény és a film egymáshoz való viszonyában, itt azt mondom, hogy csodálatosan megoldották a feladatot. Tehát a könyv mellett a filmet is érdemes megnézni, vagy a filmet megnézni, és utána a könyvet elolvasni.
Péter, nagyon köszönjük. Az elmondásod alapján egy kemény könyvről van szó, de bízunk abban, amit mondtál, hogy azért a derű lengi egy picit körbe, és hát nagyon ritkán hallunk valóban ilyet, hogy nagyszerű a könyv, és nagyszerű a belőle készült film. Így legyen, hallgatóink akár egyik, akár másik sorrendben nézzék végig, olvassák el. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
A Kísértett ház című regényről és filmről hallhattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.